Kimással, mint Katona Csaba történésszel. Szervusz Csaba!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Azt mondta, az Ácsos stadiont építünk most, nem vagyok úgy öltözve.
Hát maradjunk annyira, hogy a stadion építés az viszonylag folyamatosnak nevezhető.
Igen.
Kisfonunkban mostanában, és mint a mellékelt ábra is mutatja, hiszen 1953. augusztus 20-án adták át a Népstadiont, a mai Puskás Ferenc stadion elődjét. El lehet mondani, hogy már korábban is volt rá például, a stadiont építettünk, folyamatosságról beszélhetünk.
Mit tudunk az előzményekről? Egy magára valamit adó szocialista országnak kellett egy hely, ahol a dolgozók levezethetik a munkafáradalmait aktív pihenéssel?
Ez egy jó megközelítés, tehát igen, ne felejtsük el, hogy totalitárius rendszerek, illetve ezen túl legyünk megengedőbbek és értelmezzük tágabban a kereteket, tekintélyelvű rendszerek előszeretettel helyezik előtérbe a sportot, maga a sportsikereket. Ugye ez sok mindenre alkalmas, meg tudja mutatni azt, hogy mennyire dicső a mi országunk ellentétben másokkal, akiket mondjuk le tudunk győzni. Egyfelől, másról pedig hát valóban, ha mondjuk kicsit kevésbé állnak jól a gazdasági mutatók, akkor a bárneve szétszenzés jegyében még mindig lehet beszélni sportsikerekről.
Ugye és a kis országnak meg főleg
mondhatja,
hogy a nagyokat is valamibe azért ne tudjuk verni.
Így van, és Magyarországon ennek különösen nagy hagyománya
van. Az 50-es évekről beszélünk, kedves hallgatók.
Természetesen, bár hogy a kitekintünk Észak-Koreára, akkor nem csak arról, de az meg nem kis ország, tehát alapvetően igen, menjünk vissza az 50-es évekbe. Nemzeti stadion vagy népstadion, ugye rendszerfüggő, hogy most nemzeti vagy népstadionként közelítem meg. De ennek a gondolata már a két háború között fölmerült. Tehát már akkor volt arra példa, hogy elkezdtek gondolkodni, hogy például lágymányosan fölépítsenek egy olyan stadiont, ahol a nemzeti válogatott ugye vívhatja meg küzdelmeit.
Már mint a foci, már a
foci
is?
Természetesen igen, hát a legnépszerűbb sportok egyike már ebben az időben is, ugye.
De mikortól lett a legnépszerűbb sport a foci?
Nagyjából már a 10-20-as évektől ezt el lehet mondani. Igen. Tehát ne felejtsük el, a Horthy korszakban már profi bajnokság van. Tehát ha jól emlékszem, talán a 30-as évek elejétől, 20-as évek végétől, ugye akkor alakul át az MTK Hungáriává, és így tovább. Tehát ebből a szép, kedves, amatőr kezdeményezésből, hogy rúgdaljuk a labdát, na meg egymást, na ebből átalakul egy teljesen más jellegű sportküzdelem, tehát a professzionalizmus. Más kérdés, hogy ez majd 1949 után abban a formában megszűnik, ahogy korábban volt, de hát mindenki tudja, hogy mondjuk Grosi Gyula vagy Tatabányán nem bányászként dolgozott, mint ahogy mondjuk Buzánszki Jenő Dorogon, ugye szintén nem bányászként dolgozott, de hivatalosan a profizmus ugye abban a rendszerben nem létezhetett. Ugyanakkor meg az nem volt egy teljesen ördögtől való gondolat, hogy építsünk fel egy olyan stadiont, ahol a nemzeti válogatott megvívhatja a meccseit. Erről azért 20. században az kell mondani.
De ez nem általános sportstadion koncepció volt, hanem egy labdarúgó stadion.
Labdarúgó stadion. Felmerültek olyan gondolatok, igen, hogy legyen benne más jellegű sportküzdelem is, mert például mondjuk a futópályát, ez meg is volt a Népstadionban, azt nem olyan nehéz ugye fölrittyenteni, ha már van egy ilyenünk, de alapvetően a focit célozták meg.
De volt benne, de azért fontos, mert ugye most ugye kettészették.
Most már kettő kellett, tehát most egy foci stadion.
Ugye a Népstadionban, ha valaki kint volt, az emlékezhet a futókörökre, ahogy ugye ellipszis alakba szépen a pályát körbevették. Na most a következő a helyzet, hogy erre nem került sor a megvalósításra, ugye a két háború közötti időszakban jött a második világháború, és a második világháborút követően pedig több oka volt annak, hogy egy ilyen stadion építésébe belecsapott a magyar állam. Belejátszott egyrészt az a ideológiai megközelítés, amiről az előbb beszéltünk. Tehát, hogy a sportsikerek révén ebben az időszakban, amikor a hidegháború tombol, akkor ugye el lehet azt mondani, hogy a ketté szakadt világban meg lehet mutatni a sport révén a szocialista béketábor fölényét. Belejátszott az is, hogy ezt tényleg sikerült úgymond a valóságban is megvalósítani. Gondoljunk 1952 Helsinki sikereire, tehát ami mai napig az egyetlendő magyar olimpiai siker, ami tovább fokozta a sport népszerűségét.
Egyébként, bocsáss meg, ez hogy pont ebben a rendszerben merült fel? Nem akarnék történelmietlen lenni, de ugye az emberi test szépsége, a sportnak a szeretete, az árja faj, az ugye a 30-as években pont a fasizmusban és a nácizmusban jött fel. Ez, amivel ez a kommunista rendszer abszolút szemben állt, és ami szitokszóként volt, akkor hogy bizonyos értékeket átvettek?
Hát átfedések vannak, ugye totalitárius rendszerekről beszélünk. Aha. Most az, hogy a nácik faji alapon igyekeztek megteremteni, vagy legalábbis előtérbe helyezni azt, hogy mi vagyunk a legkiválóbbak, a legjobbak, és egyedül életre való. valóak, ugyanez ugye osztály alapon működött a másik oldalon. És például gondoljunk a fasiszta idézőjel művészetre, vagy a kommunista művészetre, hogy ezek a hatalmas épületek, a monumentális szobrok, ezek mennyire tudnak egymásra hasonlítani. Tehát nagyon sokszor, ha nincs egy egyértelmű jelkép, nagyon egyszerűen fogalmazva, most szélsőséges példákat mondok, Horogkereszt, Vöröscsillag, akkor nem feltétlenül tudjuk ezeket megkülönböztetni egymástól. Uh-huh. És a sport, tehát az, hogy mi fizikailag is erősek vagyunk, és a szellem művelése mellett meg tudjuk mutatni azt, hogy micsoda fölénybe vagyunk, ez mindkét rendszert jellemezte. De a Berlin Olimpia ennek egy iskola példája volt, és hát ugyanez a helyzet ugye a másik oldalon is. Na most, amikor van ez az 52-es olimpia, ami nagyon-nagyon tudja növelni a sport népszerűségét Magyarországon, addigra már megszületett a döntés arra nézve, hogy kellene nekünk egy stadion. Felmerült megint több lehetséges helyzet, végül is a volt lóversenypálya, ez ugye itt, ahol felépült a Népstadion. Erre esett a döntés, erre esett a választás, és ennek volt még egy nagyon határozó célja. Az olimpiai sikerek azok arra ösztönözték a magyar pártvezetést, hogy pályázunk meg egy olimpiát. Ugye ez megint egy ilyen beégés a 20. századi magyar történelembe, hogy nekünk olimpiát kellene. Hát, túl tudunk lépni a 20. századon, maradjunk annyiban. Úgy érzem, sikerült is. Na de hát, azt az olimpiát akartuk mi megpályázni, amit végül is Róma nyert el, az 1960. évi olimpiát. Úgyhogy ilyen értelemben a Népstadion olimpiai stadionnak is épült
volna. Tehát volt pályázatunk, csak nem nyertünk.
Nem nyertünk, így van. Tehát nem volt sok esélyünk, azt tegyük rögtön hozzá. Tehát főleg nem Rómával szembe, és olimpiát rendezni már akkor sem volt kis dobás. De ez is adott egy lendületet a stadion építésnek, és akkor itt meg kell említeni egy nagyon érdekes embernek a nevét, úgy hívják, hogy Limbeck Gyula. Limbeck Gyula Nagyenyeden született 1904-ben, ha az emlékezetem nem csal, és focizott 20-valahány éves koráig, majd pedig edző lett a Galatasarayjal, még török bajnok is lett, de 1930-as évek második felében úgy döntött, közepén inkább, hogy hát ő a Szovjetunióban próbál szerencsét. És több szovjet csapatnak volt az edzője, Dinamo Tbilisinél komoly eredményeket ért el, kupa döntős volt, átigazolták a Lokomotív Moszkvához, és 1937-ben egy rosszul sikerült eredmény után nyom nélkül eltűnt, és nagyon sokáig az a legenda maradt fönt róla, hogy bizony azonnal fejbe lőtték az akkor 34 éves edzőt. Ez nem így történt szerencsére. Tehát,
előkerült?
Nem, hogy előkerült, hanem hogy eredetileg az ő feladata volt, hogy csinálja meg a Népstadiont. Uh-huh. Tehát Limbeck Gyula kapta ezt a megbízatást. Az egy más kérdés, hogy Limbeck Gyula ezek után megint eltűnt, nem tudjuk, hogy hova, de 1950-es évek derekán halt meg, tehát életben maradt. De végül is, aki a kivitelezés végrehajtotta, az nem Limbeck Gyula volt, ezzel a komoly futballmúlttal, meg nyilván mérnöki tudással, hanem Dávid Károly, az a Dávid Károly, akinek hosszabb élet adott ott, ő 1973-ig élt, és két olyan munkát említenék a Népstadionon kívül, ami meghatározó városképileg Magyarországon, de legalábbis kerületi szinten, az egyik a MUM művelődési ház, ugye a 12. kerületbe, a másik pedig az meg a Ferihegyi repülőtér, már mint hogy a Ferihegy 1. Uh-huh. Tehát egy elég komoly építészről beszélünk, és innentől kezdve rohammunkába elkezdték építeni ezt a stadiont, ami persze egy komplex sportkomplexumnak lett volna a központja. Erről szedtem elő egy nagyon szép idézetet, hogy mire készültek, aztán mindjárt meglátjuk, ebből mi minden valósult meg. Itt dolgoztak stahanovisták, kirendeltek szükség esetén katonákat, sőt, amikor volt világifjúsági találkozó, legalábbis azt írta a Szabad Nép, aztán vagy elhiszünk neki, vagy nem, hogy a fiatalok olyan lelkesek voltak, hogy építeni akarták a stadiont, mert jelen jöttek a világ minden részéről, és ha már úgyis itt vagyunk Budapesten, hát akkor miért ne építeni stadiont. És akkor a idézet, ami arról szól, hogy hogy kellett volna kinéznie ennek az egész komplexumnak, ezt kezdtem összeszedni. Tehát a főfeljáratnál alumíniumvázú torony emelkedik a nézőtér fölé, itt kerül elhelyezésre az ászlóárbot és egy óra, amelynek jellegzetes harangjátéka nyitná meg a látványos sportünnepségeket és küzdelmeket. A tetőn elhelyezett kilátó vendéglőbe villanyfelvonó viszi a közönséget a stadionhoz, hársasétányon jut el a közönség. Hát ebből nem minden valósult meg, ezt tudjuk, de rohamunkába kellett végsősoron átadni. 1953-ban szerették volna átadni ezt a stadiont, ez meg is történt augusztus 20-án. Ugye, hát akkor Rákosi Pajtás még a magyar népnek a szeretett vezére, miért annyira meglepő, hogy ott van a díszpáholyban. És ott volt augusztus 20, ugye a új kenyér ünnepe, Szent István szerepe kicsit háttérbe szorult ebben az időszakban, hanem meg az alkotmány.
Az előneve miatt Szent
István. Igen, hát az valószínűleg belejátszott ebbe a döntésbe, ezért ezt ne vitassuk el, sőt nem is annyira az új kenyér, itt még az alkotmány ünnepéről beszélünk, hogy a Rákosi korszakban vagyunk, és sikerült egy olyan mérkőzésre megnyitni ezt a stadiont, ahol hát a szovjet vendégcsapatot, a budapesti Honvéd 3-2-re legyőzte. ami nem kis eredménynek számított természetesen. Nagyon érdekes látni azt, hogy amikor ez a stadion épül, ez tényleg egy népszerű projekt. Tehát rengetegen mennek a megnyitóra, nem azért megkikényszerítik őket, hanem azért mégiscsak egy ünnepélyes átadó, mégiscsak egy örömet tud okozni ez a dolog. És hát kérdezgették egyebek mellett azt a hanovistákat, hogy hát ők miért dolgoznak ilyen lelkesen a stadionon, és nagyon érdekes válaszok hangzottak el, hogy egy műszak alatt nem tudom hány kilométer falat fel akarok húzni, mert minden kilométerrel a békét szolgálom. Tehát nagyon szép sablonnyilatkozat, de a kedvencem az így hangzott, hogy valamelyik sztahanovista úriember mondta, hogy képtelen vagyok másra gondolni, mint hogy nem olyan régen is szovjet katonák ontották a vérüket Magyarországért, és ez ad erőt nekem arra, hogy felépítsem a stadiont, és itt legyen előttünk. És hát, mint az közismert, a stadion átadása, az különösebb gond nélkül lezajlott. Az utolsó néhány hónapban nagyon-nagyon sok katonát kellett kirendelni, Farkas Mihály honvédelmi miniszter ebbe komoly szerepet játszott, hogy hát olyan állapotba kerüljön, hogy az átadáson azért tényleg stadion képe legyen.
Tehát az a határidőt tartani kellett, ott nem volt appellátja.
Hát nem, ez nem az a rendszer, ahol azt lehet mondani, hogy nem. Ugye tudjuk a tanú óta, hogyha megírta a Szabad Nép, hogy van magyar narancs, akkor van magyar narancs, a részleteket fedje jótékony homály. Uh-huh. De hát ezzel együtt természetesen a stadion az alkalmas volt arra, hogy meccseket játszanak benne. Ugye adott egy lendületet az építkezésnek az is.
De ez nem lett kész, hiányos volt a lelátó, nem?
Így van, tehát még nem volt kész. Tehát,
de ez úgyis maradt utána, nem?
Hát ugye az egyik része ilyen csonkának tűnik ugye a mai napig. Ugye ezek a tervek, amiket itt leírtunk, és voltak ilyen tervek, hogy úszómedencék lesznek az oldalán, meg vízikomplexum, ezek nem valósultak meg. Ezek nem valósultak meg, tehát az átadással igazából véget ért az a fajta lendület, amelyik egy ilyen elképesztő sportkomplexumot képzelt el. Ugyanakkor viszont ugye tegyük hozzá azt is, és ez is mutatta az igényt, hogy viszonylag ismert történet, hogy nem sokkal előtte, hogy megszületett a döntés, leszakadt az Üllői úton a lelátó egy meccsen. És ugye több mint 250 néző így lezuhant, túlélték, senki nem halt meg, de ez is segített ugye egy olyan döntés hozni, hogy legyen egy nemzeti stadion, ahol modern meccseket lehet rendezni. Képzeljük el azt a blamát, amikor még ilyen történik egy nemzetközi válogatott mérkőzésen, és itt vannak a külföldi a tudósítók. De és akkor így adták át végül is ezt a stadiont, hát mint az közismert, a római olimpia megrendezése az, ahogy a neve is magában hordozza, az Rómában kerül sor. Mi nem rendeztünk olimpiát, sem 56-60-ba.
Utána miért nem ment tovább a rendszer ezzel? Volt más, más baj a olimpiai pályázatokkal?
Nem tudom, hogy pályáztak-e utána, lehet, hogy igen. De ugye az 50-es években a sport az különösen kiemelkedően fontos dolognak számított. Tehát azért a kádári rendszerben bármennyire népszerű volt a sport, olyan súlyosan ideológia már messze nem rakódott rá, mint ugye a klasszikus Rákosi rendszerben, az meg 1956-tal véget ért, akárhogy is nézzük. Természetesen 58-ban, a 60-ban, a 64-ben ott is az olimpiáról ugye rendkívüli fontosságú volt, hogy mi milyen sikereket érünk el, de azért, ha megnézzük a korabeli tudósításokat, már messze nem azt lehet olvasni, hogy ez a szocialista sport sikere, hanem egyszerűen az, hogy nyertünk, és sokkal inkább a nemzeti vonal kerül előtérbe, tehát hogy a magyar csapat győzött.
Aha, tehát 56 után ez nem volt olyan fontos.
Nem, azt nem mondom, hogy nem volt fontos, de annyira biztos, hogy nem. Tehát, uh-huh. De ez meg azt az egész rendszert mutatja, hogy ugye, bármennyire szeretjük azt gondolni, hogy 1948-49-től 1990-ig minden ugyanaz volt, ez azért nem igaz. Tehát ugye van egy 53-55-ben egy enyhülés Nagy Imre első kormányán, előtte a klasszikus Rákosi rendszer, a visszarendeződés, akkor 57-től vagy 56 végétől 63-ig a kádári vonalnak a kemény időszaka, és onnan jön ugye egy komolyabb enyhülés, de még ezt is tovább lehet ragozni, mert ugye nagyjából 63-tól ugye 73-ig kb., tehát egy jó 10 évig megint csak beszélhetünk egyfajta enyhülésről, akkor jön megint egy visszarendeződés, úgyhogy ezeket nagyon-nagyon hosszan lehetne boncolgatni, meg elemezgetni.
Azt kérdezi a hallgató, és érdekel a véleménye, de kicsit talán érintettük is már ezt a témát, hogy a sportversenyeket régebben is használták a politikusok arra, hogy a közvélemény kevésbé figyeljen aktuális közéleti ügyekre.
Abszolút mértékű.
Vagy ez inkább ilyen társadalmi feszültségek békés levezetésére szolgált. Lásd Újpest-Fradi meccsek megrendezése mondjuk a Népstadionban.
Természetesen használták, tehát ugye nagyon mai napig lehet olyat látni, akkor is lehetett ilyet látni, két háború között is lehetett ilyet látni, totalitárius rendszerben is, nem totalitárius rendszerben is, hogy a politikus megjelenik az adott meccs, csapatnak a meccsén, megjelenik a díszpáholyba, köszönti az elején a nézőket, átadja a díjat, vagy átad valami elismerést, vagy kitüntetést egy sikeres csapatnak. Hát nagyon sok országban hagyomány, ugye, hogy mondjuk a nemzeti kupánál a köztársasági elnök, vagy valamelyik másik kiemelkedő közéleti szükséget viselő személyiség adja át a kupát. Tehát igen, ez mindig is működött.
Na illetve... jó, de hát ez már az ókori Róma óta így van.
Hát hogy ne? Meg ne felejtsük el, hogy nagyon sok foci csapat van, amelyik egyfajta identitás hordozója. Tehát, hogyha csak a spanyol bajnokságra gondolunk, hogy mit jelent Barcelona szurkolónak lenni, vagy mit lehet a nevében is a királyi jelzőt hordozó Real Madrid szurkolójának lenni, az egy társadalmi felelősségvállalást is jelent, adott esetben nemzetit is, ugye a katalán öntudat. És akkor ezzel kapcsolatban csak egyetlen gondolat, hogy hívják a Barcelona városi riválisát, Espanyol. Azt tehát ugye pontosan, hogy a katalán gondolattal szemben állították föl ezt a csapatot, hogy legyen egy olyan, aki ezt a spanyol egységet jelenti.
Nem katalán, ők a spanyolok.
Pontosan. Igen. Tehát gondoljunk bele, hogy Barcelonában egy Espanyol nevű csapat. És akkor még hosszan lehetne sorolni, és hát mennyire rátelepedett a politika, ugye csak induljunk ki abból, hogy van a Dinamo Moszkva, a belügy csapata a Szovjetunióban, és hogy innentől kezdve gyakorlatilag az összes belügyi csapat a szocialista országokban az mind Dinamo lett, a Dinamo Zágreb, és még hosszan lehetne sorolni, kivéve a miénket, de a D betű az maradt, mert hogy a Újpestből így lett ugye Dózsa. Tehát a D betű az ott is.
Hát ugye meg a hadseregnek is mindig volt egy futballcsapata a szocializmusban, ugye nálunk ez a budapesti Honvéd volt annak idején.
És még egy dolog, ennek volt ennek spontán oldala is, ugye hát azt már kevésen tudják, hogy a Fradi Újpest ellentét az a kezdetén az döntően abból táplálkozott, hogy az Újpest vidéki csapatnak számított. Mert hát ugye akkor még nem volt Budapesthez csatolva. Ezt ma már persze teljességgel háttérbe szorult, meg százvalahány évvel sikerült egyéb feszültséggel megtölteni ezt az ellentmondásos kapcsolatot. És igazából már senkit nem érdekel, miért kell utálni a másikat, mert csak jól esik, tehát igazából tényleg ennyi van.
És közösen utálják a Debrecent mondjuk, mert az meg vidéki csapat.
Hát meg előbb az MTK.
Maradjunk annyiban, hogy sikerül mindig megteremteni valami olyan ideológiát, ami a nemzeti minimum magvához elvezet minket, csak kérdés, hogy szükség van erre a nemzeti minimumra.
Igen. Egyébként ez pénzben mennyire viselte meg az ország gazdaságát a Népstadion építése, mennyire volt ez társadalmilag támogatott, mennyire volt elégedett a pártvezetés ezzel a teljesítménnyel, szóval ez egy ilyen sikersztorinak nevezhet. Ezt azért kérdezem, mert amikor a Szent István Bazilikáról beszéltünk, ott azért visszaköszöntek azok a nyalánkságok, amit itt is lehet hallani nagy közberuházások kapcsán, hogy nem akkor, nem annyiból, nem úgy készült el, leváltották, elzavarták, kiakadtak, újra tervezték, stb. És ezt most bármelyik 20. századi, 21. századi beruházással kapcsolatban, legutóbb ugye Lánchíd felújítása kapcsán mentek ezek a viták, hogy ez egy ilyen sikersztori volt, vagy csak elhallgatták azt, hogy mert utaltál erre, hogy a végén azért meg kellett nyomni a hadseregnek és egy kicsit, hogy legyen munkáskéz és időre befelé.
A konkrét összegeket nem tudom, de az biztos, hogy itt központi költségvetés volt, és ugye ez a központi költségvetés itt gyakorlatilag a pénz nem számított. Tehát azt mondták, hogy ezt meg kell csinálni, és kész. Ugye egy váltásról tudok, egy élesebb váltásról, ez, amit az előbb említettem, hogy alapvetően Limbeck Gyula helyett ugye Dávid Károly került előtérbe, nem tudjuk pontosan, mi történt. Tehát források ilyen, erről nehéz nyilatkozni. Ami viszont a hadseregnek a bevetését illeti, meg a sztahonoristákat, meg minden egyebet, annak egyetlen oka volt, egész egyszerűen nem készültek el a határidőre. Tehát itt nem arról volt, hogy elfogyott a pénz, és azért nem tudták megrendelni, ez nem a kapitalizmus, hanem egész egyszerűen ez a lelkes munka, akármilyen lelkes volt, azt a bizonyos határidőt nem tudta volna tartani, illetve részben nem is tudta tartani, már pedig olyat már láttunk, meg fogunk is látni, hogy valami nem készül el, de azért átadjuk, legfeljebb átadjuk jövőre is, meg majd még egy év múlva átadjuk. Hát a Népstadion esetében erre nem került sor. Rákosi Pajtás megmondta, hogy 53. augusztus 20-án ott akar lenni az átadón, és ott volt az átadón. Tehát ez a dolog ilyen értelemben sikernek nevezhető. Ne felejtsük el, a Népstadion az legendává vált. Tehát ma már ugye Puskás Ferenc stadionnak hívják az utódját, de az is megőrizte részben ugye a régi stadiont, és azt gondolom, hogy ez nagyon helyes, mert egy korszak történeti emléke. Illetve 53-tól addig, amíg a stadion az új formájában létre nem jött, szerintem több nemzedéknek egy beégett élménye válogatott meccsre menni a Népstadionba. Most tök mindegy, hogy hívjuk.
Ugye voltak, amikor még más színvonalú volt a magyar labdarúgás, akkor kettős rangadók, ami telt ház előtt, ma már elképzelhetetlen. Hogy...
Így. És ugye olyan legendás meccsek, mit tudom én, 1973, amikor Estrüm befejeli azt a bizonyos volt szegény Bicskei Bertalannak, aki talán egyszer volt, egyetlen egyszer válogatott, ezek mind ehhez a stadionhoz
fűződnek. Vagy itt a húsvét, itt a nyúl, magyar-brazil 3-0.
Életem első válogatott meccse volt, amit a helyszínen láttam, úgyhogy az egy nagyon nagy élmény volt nekem, hogy 1906-os évjáratú nagypapám, akit már a 20-as években kordlapoztak fradi szurkolóként. Elvitt oda, és megnéztük, hogy hármat ütünk a braziloknak, és annyira jól esett.
Igen. Meg hát ugye a koncertek.
Na tűnik, tehát a Queen-től kezdve sok mindenről beszélhetünk. Úgyhogy igen, a Népstadion a magyar történelem része lett. Hát Rákosi nem arra gondolt, hogy egyszer majd Freddie Mercury el fogja énekelni a tavaszi szél vizet áraszt kezdetű magyar népdalt, de ez is megtörtént.
De oké, Csaba, nagyon szépen köszönjük. És Fontos bejelentésünk van, hogy Csaba itt lesz velünk, és egy hosszabb időben is, majdnem egész végig pénteken, úgyhogy ismét egy speckó műsor, kértétek, és lehet majd témákat is ajánlani, ha akár találkoztok még olyan utcanévvel Budapesten, akit még Csaba nem elevenített fel, akinek az alakját, a névadó alakját nem elevenített
fel. Akit nem tudtok hova tenni.
Vagy nem tudtok hova tenni.
Szabadságtér.
Oké. Vagy egyébként is, ami
vagy kreált szovjet 48-as szabadságkörsök, azok is jók szoktak lenni, igen.
Szóval izgalmas történelmi témák, úgyhogy javaslatokat is küldhettek, lesz majd szavazásunk is, készülünk, a lényeg az, hogy pénteken Csabával ismét és egy bővített verzióban is találkozhatok. Most nagyon szépen köszönjük tehát akkor a
névkazinó történetét,
és akkor folytatjuk. Nem is egy hét múlva, hanem már pénteken. Katona Csaba, történész volt tehát a vendégünk.